Első rész, az örök harc. Egy király, aki megszolgálja a kenyerét. 101 ágyú lövés a Gellért-hegyi fellegvárból jelenté Habsburgi Árpád legmagasabb névnapjának megvirrattát. Habsburgi Árpád Magyarországnak ez idő szerint dicsőségesen uralkodó királya, nem különben a Magyarországgal szövetséges országoknak császárja, királya, nagyfejedelme, őrgrófja és a többi. 27 év előtt, tehát 1925-ben a római Szent Kúria által honalapító Árpád a szentek közé emelteték. Oka volt a kanonizációnak azon körülmény, miszerint a legmagasabb királyi anya újszülött fiát egyenesen e névre óhajtá kereszteltetni, leghívebb népe iránti rokon szemvének tanújjeléül. De mindenek fölött erős védok volt Árpád kanonizáltatására az a nevezetes történelmi adat, mely az első magyar fejedelem fehéregyházai sírjának fölfedeztetése alkalmával jött napfényre. Hogy a cölöp építésű kriptában csak ugyan a fejedelem volt eltemetve harci paripájával együtt, azt csalhatatlanul tanúsítá az óriási csontváz mellett talált kard, amely görbe kard volt, aranyrúnákkal végig beedzve, mikből a tudós nyelvészek a valódi ős magyar írás jegyeket állapították meg, és a betűkből az eltemetett vezér nevét hozták elő. A kard kasza alakja bizonyítá ázsiai eredetét. De legnevezetesebb volt a cölöp kriptában talált aranylátsz, mely éppen a sisakos koponyát köríté, s melyhez egy hármas aranykereszt volt foglalva, amin őt manapság is használnak Dél-Oroszországban a raszkolnyik szektáriusok. Ezzel be lett bizonyítva, hogy Árpád fejedelem már a honfoglaláskor, ha konfirmálva nem volt is, de forma szerint kereszténynek állítható, ami annak az okát is kideríti, hogy miért viselt a nyelvrokon kazár fejedelem Ménmarót ellen oly hosszantartó hadjáratot, aki ugyanis sok nejű volt, tehát Mahomet hitű. Ekként az archeológusok segélyével ki lehetett eszközölni, hogy Árpád ősfejedelem a pogányok napmezejéről a szentek lakta paradicsom számára 1000 év múltán diadalmasan átköltöztessék, ami országos ünnepélyek mellett ment végbe, és alapul szolgált a rákövetkező szentély felavatásnak. Kánoni indoka volt e kanonizációnak az, hogy Árpád ki egy egész népet hozott a pogányságnak világrészéből, Ázsiából, és azt a kereszténység keblébe átvezérelte, méltán sorozható a hittérítők legnagyobbjai közé, s miután ellene az advokátus diabóli sem tudná bebizonyítani, hogy vagy napimádó, vagy tűzimádó, vagy izmalita, vagy buddhista, avagy fétis tisztelő lett volna, ellenben históriailag bebizonyítható, hogy egynejű, jámbor életű férfi volt, sőt, a lerombolt római bálványok, melyeket az archeológiai társulat istentelen kegyelettel ismét múzeumba gyűjtett, tanúskodnak afelől, hogy Árpád a bálványimádókat buzgalommal üldözte, s miután a szenté emelendők négy fővirtus a bölcsesség, igazság, vitézség és mérséklettség kimutatható volt benne, de főleg olyan szent ember tanútétele folytán, mint Julián, dominikánus barát, ki Árpád őseit a Volga mentén felkeresvén a 14. században, azoknál semmi nyomát a schizmának fel nem találta, ennél fogva 11. Pius pápa egy saját maga és minden bíbornokai által alulírott bullában kihirdeté, hogy honalapító Árpád a szentek közé emeltetik, s nevének a keresztjén Gregoriánus naptárban július 15-én hely adatik, és ezáltal Árpád ősapánk a Septem Honores kultuszában részesült. 1. Neve a katalógus szanktórumba tétetett, 2. Litániába fölvétetett, 3. tiszteletére templom építetett, 4. nevének ünnepszenteltetett, 5. búcsújárás napjává tétetett, 6 képe körfénnyel ellátatott, és 7 csontjai erekjéknek nyilvánítottak. Méltó oka volt a kanonizációnak pedig az, hogy a szomorú korszakban olyan bal csillagzatok jártak Európa fölött, melyeknek befolyása alatt a még mindig rómainak nevezett, de Rómát elhagyni kényszerült egyházi fejedelmi kúria koronás fejével együtt legbiztosabb menedékét találta a 4 folyamú országban, mely azáltal, hogy a pápa Pozsony városát választá lakhelyéül, elérte azon dicsőséget, melyel Hunyadi Mátyás király biztatá egykoron, hogy címerének 2 keresztjét meghármasodva láthatá. Tehát 1952. július 15-én 101 ágyúlövés hirdetés Szent Árpád napjának megvirrattát. Őfelségét már nem álmából ébreszték fel az ablakreszkettető üdvdördületek. Árpád király nem szokott reggeli 5 óráig aludni, hiszen csak az az idő az övé, amikor az egész világ alszik. A hajnali órák. Őfelsége már ekkorra mindennapi hidegvízben fördésével elkészült, azon túl 1 órai gyalogsétát végzett a várkertben, egyedül, kíséret nélkül, s az első ágyúlövésnél már ismét hálószobája nyitott ablakában állt, melyről Pestre és a Rákosi Rónára látni. Fejedelmi látvány. A nap éppen akkor bontakozik ki egy felhőcsoport közül, és éles fényküllőket lövel szét az aranyhomályos égen, s az aranyos alapra látszik rajta rajzolva a nagyszerű város kékes, árnyékos kő tömegeivel. Az óriás Duna partjain nagy messzeségben vonul le a pompás paloták sorozata, a hajdani füstokádó gyárak az újpesti telepig vonultak hátra. A soroksári külvárosig 6 álló híd igázza le a folyamóriást, s a Rákoson Cinkotán túl terjedő ligetek erdők közül elszórt mulatólakok csúcsai villognak elő. A feljövő nappal szemközt nézve, az egész város egy tömeggé olvadva látszik, melyből csak a templomok, városházak és a bazilika érckékes dómja magaslanak elő, az egész kép a városunkat jellemző, nem annyira egészséges, mint festői ködben látszik elmerülve. Meg aztán valami másba is el van merülve a város minden palotáival és városháztornyaival együtt, az adósságaiba. De ez már nem pittoreszk látvány. Csupán egy óriási jel emelkedik ki magasan a ködökből, valamennyi toronynál magasabban az új Münster tornya. A hajdani színháztértől a Bécsi utcáig terjedő házcsoport helyén egy új székesegyház emelteték gót stílben. 22 év alatt készült el. S létrejötté ez idő alatt az összes magyarországi klérus összes jövedelmének 1/10 részével járult. Ez a Münster is Szent Árpád nevet visel, s a király keresztelésének napján tétetett le alapköve. Ez az egy emelkedik ki az összes város mindennemű ködeiből. A messze elterülő városon túl szabályos félkört alakítva látható 9 váracs, csillagsánc tömör védműve, Budapest ez idő szerint elsőrendű táborhely, a budai oldalon 6 váracs védi, összesen 15, miket körvasút foglal össze. S amint a 101. ágyúlövés elhangzik, a 15 váracsnak 11,5 hüvelyk átmérőjű ért szörnyetegei még 6-6 lövést bömbölnek a városra, és a légreszkettető hangverseny után egyszerre 240 léggömb emelkedik ki a 15 csillagsánc falai közül, míg 1000 méter hosszúságú köteleken tartva. És egymáshoz fűzve az új stratégia vívmányait mutatják fel. Amikből az ostromló sereg fejére trinitrin, durranilin, dinamit, nitromannit és piroxilin lövegeket lehet haigálni, anélkül, hogy az röppentyűivel a mennyei tűzaknákat elérhetné. Legfőbb rendeltetésük levén pedig az ostromló léggömbök hasonértékű ellensúlyozása. és minden 240 hadilékgömb körös körül fel van lobogózva őfelsége minden országainak színeit képviselő zászlókkal, míg a városházak és az óriási Münster tornyaiból egy-egy hosszú, földig lengő szőnyeg, félig veres-fehér-zöld, félig fekete-sárga lebben a reggeli szélben alá. Átveszik végre a lövöldözési hangversenyt a Dunán horgonyzó gőzösök, monitorok és hadihajók. S arra, mint egy repülni induló erdő, zászlókat ölt minden árbóc, a dokkok, kikötők, árbócfái. És egy villanyütésre leggöngyölödik a Gellért-hegy ormától a városház tornyáig kifeszített sodronyról a Duna fölött 23 zászló, ő felsége valamennyi országainak címereivel. A nap egészen kilép a fellegek közül, és akkor bearanyozza az egész látványt. A természet és az ember pompája együtt. A székesegyházak harangjai megkondulnak mély zúgásaikkal, felbátorítva a kisebb kaliberű harangokat is a közbeszólásra, és az egész városban egy folytonos dobpörgés uralkodik a reggeli zsivajon, melynek zajában egy végeszakadatlan érckígyó kezd alátekergőzni a budai váromról végig a középlánchídon, az Alduna soron, tovább ki az Erzsébet falvi rakparton. A feje az érckígyónak a roppant vasúti raktárak mögött tűnik már el, és teste még tovább vonaglik, ragyogó acéltüskéivel, amíg mindig húzódik alá a várkapuból. 50 válogatott lövészezred és meg annyi honvéd zászlóaj, ez az érckígyó. Azonban ő felségének nem sok ideje van-e látványon elmerengeni, mert íme jön már az a nevezetes férfi, aki minden királyoknak parancsol, a főkomornyik. Számára mindenkor nyitva minden ajtó. Jön jelenteni ő felségének, hogy itt az idő az öltözködésre. Ő felsége katonás rendhez van szokva, és belátja, hogy ennek meg kell történnie. Legelőször is rendelkezésre bocsátja magát a fő udvari borbénak, ki állát símára megbaratvája. Azután jön a fő udvari fodrász, ki őfelsége gesztenye színbe játszó szőkehajzatát rendbeszedi, és bajuszának magyaros jellemét fenntartja. Következik a fő udvari szabó, ki őfelsége számára elhozta a bíbor színű új fejedelmi egyenruhát, melyet őfelsége mai ünnepélyen viselendő lesz. Őfelsége úgy találja a felpróbálás után, hogy az öltöny kissé nagyon bő. A fő udvari komornyik megjegyzi erre mély alázattal párosítva a hivatalos csalhatatlanság biztos tudatát, miszerint nem lesz az olyan bő, mihelyt alájön az ing. Őfelsége kérdőleg tekint rá, hogy miféle ing. A fő udvari komornyik előveszi a hóna alatt tartott skatuját, és abból kihúz egy rejtélyes öltönydarabot, aminek láttára őfelsége nagyot sóhajt és lecsüggeszti a fejét. Hát megint... az az ing egy páncél ing. 20 rét tafota erősen össze-vissza varva sejemmel képezi ezt a páncélt, feltalálója, ki ezt felajánlá, saját testén állta ki a próbát, puskagolyóval 20 lépésről, revolverrel közvetlen közelből engedve magára lövöldöztetni, a páncélt nem bírta a golyó átszakítani. E páncél neve Gambison. De hát minek ez? Szólt őfelsége szomorúan. A fő udvari komornyik oly mélyen húzta a fejét vállai közé, ahogy csak ezt emberi csontalkat engedi, de kérlelhetetlen maradt. Felség, azt fel kell venni. Az olasz király őfelségére kétszer lőttek rá, a francia köztársaság elnökére háromszor, az angol király őfelségére négyszer, a spanyol királyra csak egyszer, de 8 fegyverből a szerb királyt el is találták, az orosz cárt nem is említve, és a mai világban a lőeszközök már oly fokra tökélyesültek, hogy meg lehet valakit lőni egy tolszárral, egy plajbásszal, egy szivarszipkával, sőt a kabát újba elrejtett tölténnyel, mint ahogy a Mahmud szultán őfelsége ellen utóbbi időkben merényeltetett. Fölséged élete az országé. Ezt az inget viselni kell. Ünnepé lesz, ahol 200 000 ember gyűl össze, sok idegen lesz, ott 50 000 katona tesz üdvözlést, 10 féle ország követsége jön közel felséget testéhez, 40 féle üdvözlő küldöttség, ilyenkor szükséges az ing. A családtanács és a minisztertanács így határozta. Második Árpád király belátta, hogy szót kell fogadni. Megadta magát sorsának, felölti a 20-szoros tafotát királyi öltözete alá, és odakünn 29 volt a meleg, Reomür szerint. Habsburgi Árpád arcvonásai legelső ősére emlékeztetnek. Az lehetett ilyen, mikor még egyszerű helvéciai gróf volt, mikor a vadászaton a haldoklóhoz siető lelkész előtt leszállt a lováról, s átadta azt neki, hogy átmehessen rajta a megáradt hegyi patakon. Mikor még Habsburg grófjára nézve nagy dicsőség volt az, hogy Zürich város megválasztotta kapitányának, s mikor még Habsburg grófja apró rabló lovagok ellen védelmezte a szorongatott városi polgárokat, s 12-et magával nyargalt fel Utliberg várába a nemesi zsiványokat leküzdeni, és úgy foglalgatott el apró székhelyeket, trónocskákat egymás után, hogy a bázeli püspök ilyetten kiállta fel: na, uram Isten, ugyan erősen ülj a székedben, mert még abba is beleül. Hosszúkás arca, boltozatos homloka, széles alsó ajkai a családi jelleget tüntetik fel rajta, amelynek valami rokonszenves hatást kölcsönöz a méla kifejezésű acélkék szem, mely inkább egy ábrándozó filozófot árul el, mint egy uralkodót, hanem egy vékony redő a két szemölt között, mely a magas homlokot két felé osztja, akaraterőt gyanítat. Arcszíne halavány, ami annál feltűnőbb, mert minden belső indulatra élénken el szokott pirulni. Ha keserv, ha gyászhír, ha csalódás éri, ha harag hevíti, ha nehéz ítéletet kell kimondani, olyankor megjelenik arcán ez a tűzbír, olyankor lesüti szemeit, összeszorítja ajkait. A király uralkodik önmagán, és csak akkor szól vagy tesz, midőn arcáról ez a pír eltűnt. Engedte feladatni ruháit. A selyempáncér ügyes viselet enged mozogni, és a termetet még emeli. Amikor készen volt az öltözéssel, melynél semmi udvaronc nem volt jelen, parancsolá, hogy bocsássák be az udvari gyóntatót. A királynak bűnei is vannak. Más embernél tán nem is bűnök azok, de a királynál igen. Más ember, ha szerelmes, hát szeret. Ha bosszús, hát bosszút áll. De a királynál bűn az mind, mely feloldozásra vár. S második Árpád király vallásos érzelmekben növeltetett. Mindkét őséhez méltón. Habsburg Rudolfhoz szintúgy, ki megkoronáztatásakor az ellenségei által eldugott jogar helyett a feszületet vevé kezébe, valamint első Árpádhoz, ki hasonló ünnepélyeség alkalmával az ő és apostoltársai vérét egyesítő kehelyből ivott, ami olyan eleven hasonlatossággal bír, ami urunk megváltónk által alapított szertartáshoz. E kegyes foglalatosság után következik a fő udvarmester és a fő ceremóniamester, kik a képtárban várakoztak ő felségére. A főudvarmester átnyújtá ő felségének egy bársonyvánkoson azon rendjeleket, miket e napon kell viselnie: a bárányt az aranygyapjúval, s vaskoronát a kétfejű sassal, a porosz négy fekete sast és egy veres sast, az orosz kétfejű fekete sast a benne foglalt egyfejű fehér sassal, a svéd négy szerafim főt, a bádeni szárnyos oroszlánt, a guelf fehér paripát, az angol sárkányt, a török félholdat és a dán fehér elefántot. Őfelsége mosolyogva jegyzi meg, hisz az egész zodiákus rajtam van már. Mire az udvarmester ki elmés aperszűiről hírhedett, találóan jegyzi meg: akkor felséged, ez zodiákus közepett maga a nap. Ahogy ez adoma még aznap az esti lapokban olvasható volt. Ezután a főceremóniamester terjeszti elé leghódolat teljesebben a mai nap végbe menendő programját, óranegyedi pontos kiszámítással, melyet ő felsége egyszer átolvasott, és erős emlékező tehetségéről tett tanúságot, midőn azt mondá, hogy most már tudja az egészet. 7 órakor kivonulás a királyi várból, keresztül a pesti első sugárúton a Rákoson összpontosított csapatok szemléjére, ugyanott 9:30-kor tábori mise, 9-től 10-ig a csapatok elléptetése tábori zenével, 12:30-re visszatérés a királyi várba, 12:00-ig villás reggeli en famille, 12:30-kor a diplomáciai testület üdvözleteinek elfogadása, mely ezúttal alább előadandó okoknál fogva szokottnál hosszasabban fog tartani. Azután az országos testületek alsó, felsőházi és Ciszlajtán rejszráti küldöttségek tisztelgése, a magas klérus, a Budapest, Bécs, Prága, Lemberg, Zágráb és Triest városainak személyesített hódolata, amely eltart 3 óráig. 3 órakor kikocsikázás a Kelenföldi népkertben tartandó népünnepére, ott a nép örömteljes hódolat nyilvánításainak legkegyelmesebb elfogadása. Onnan a doksokon keresztül hadi monitorokkal visszatérés, vízi szín ütközet útközben. Onnan a Galveston féle ballon kaptiffal a régen keresztül a vár erkélyére visszatérés. 5 órakor diplomáciai ebéd és szerklé, 40 különböző rendű és rangú embernek 7 féle európai, 2 ázsiai élő, azon kívül latin és ógörög holt nyelven való megszólítása. 7 órakor a pesti drámai színházba, onnan az operaházba, onnan a népszínházba, onnan a német színházba, s végre a budai várszínházba teendő legmagasabb látogatás. 10 órakor a legmagasabb családtagok elfogadása és szupé, 11 órakor a kivilágított városok megtekintése nyitott hintóban, 12 órakor rengeteg takarodó, Monstre Zapfenstreich, mind az 50 000 zenekari által végrehajtva, és ezzel a nap befejezteti. A nap programja a legnagyobb pontossággal lőn megtartva. Nagyszerű volt a látvány, mely ő felsége elé tárult, midőn az Árpád sugárúton végig lovagolt fényes kíséretével, 2 felől csupa palotasor, 2 terebé fasorokkal szegélyezve, ékszerészboltok, miknek kirakatai 3 emeletig fölmennek, roppant vendéglők, urasági hotelek aranyozott erkélyekkel, a bőrze épület korinti oszlopcsarnokával. A Pantheon reneszánsz ízlésű kupolájával, az országház, melynek felső homlokzatát valamennyi magyar király, alsó esztrádját valamennyi magyar királyné szobra ékesíti. Előtte a roppant téren Árpád kolosszális ért szobra, nagyszerű domborművekkel, gazdag talapzaton, a népszínház, a hippodrom, a minisztériumok palotái, a világtárlat roppant épülete, a téreken művészi faragványokkal díszes szökőkutak, s a fél mérföldnyi hosszúságú utcán végig süt a felkelő nap. Csak fény van e képen, semmi árnyék. De egy árnyék mégis van. Őfelsége tafota páncélja, mely elrontja az egész élvezetet. Nagyszerű volt a Rákosi marsmezőn a tábori mise is, s a csengő zenével végigvonuló 50 000 sorgyalog, 50 zászlaj honvéd és 40 eszkadron lovas, melynek végigvonulása 1,5 órát vett igénybe, és minden a legnagyobb precízióval hajtatott végre. A sorlövések egyszerre dördültek el, és senki agyon nem lövetett. A főparancsnok táborszernagy által őfelségének átadott raportban nem volt több beteg följegyezve 20 tisztnél és 90 közvitéznél, kik a roppant nyári hőségben a feszes egyenruhában kidültek a sorból. És őfelsége fölött örködött a gondviselés, hogy páncél inge, nyuszt prémes mentéje és nyuszt kalpagja dacára semmi változása nem történt. A katona legalább mehetett azután a maga finoman elkészített gulyáshús konzervéját elkölteni, de őfességére nézve még hátra volt az üdvözlő küldöttségek elfogadása a királyi várban. És ez nem olyan könnyű feladat, mint hajdanában, midőn az uralkodók névnapi üdvözleténél a felköszöntést az összes diplomáciai testület nevében elmondá a pápai nuncius. Azzal 2 voltak. Azóta a világ felbomlott. A pápa elhagyta Rómát, később Avignont is, és egy ideig Máltában időzve végre Pozsonyba menekült, és erős ellentétben volt a világi kormányokkal. Azon kívül Magyarországra menekültek az európai államoknak változás következtében eltávozott fejedelmei, volt itt nápolyi és spanyol Bourbon, Welf, Bonaparte és Orléán, Romanov, Sambor, Kóburg és Karagyorgyevics dinasztia, és azoknak a monarchia mind menedékjogokkal és protekcióval tartozott. Úgyhogy egy időben kétféle teljes diplomáciai korps működött az udvarnál, egyik a legitim, de elűzött pretendenseké, másik az illegitim, de tetleges hatalomé. És azután egyiktől sem lehetett rossz néven venni, ha a boldog névnap kívánásához mindegyik hozzácsatolta maga partikuláris óhajtásait, amik egymással tökéletesen ellentétben álltak, s miután ezekre ő felségének nem csak olyan okos választ kellett adni, amivel egyiket se sértse meg, hanem még mindenkinek a saját nyelvén kellett válaszolnia, azon időben a francia nyelv diplomáciai általánossága a nemzetiségi elv érvényre jutása által meglevén szüntetve, tehát spanyolul, angolul, franciául, németül, románul, olaszul, szerbül, görögül és törökül, az orosz nincs között, hogy miért nincs, azt majd megtudjuk később. Ebből látható, hogy a magyar királynak 1952-ben annyi nyelvészeti ismerettel kell bírnia, mint az összes tudós akadémiának en masse. A trónterem 38 foknyi meleget mutatott, mikor mindennek vége lett. És a sejem Gambison azt beszéli ez alatt őfességének, hogy a tisztelgő diplomaták közt van kettő, akinek az ura egyenesen az ő trónjára áhítoz. Van négy, aki országainak egy-egy darabját reméli tőle elvehetni. Van kettő, aki meg akarja őt házasítani kiállhatatlan királykisasszonyokkal, mind valamennyi szeretné őt, mind a többivel összeveszíteni. A sejempáncél azt beszéli, hogy a magas klérus kenetteljes orátora egy mellékág idősebbjét pártolja, mint prezumptív trónörököst, jó ultramontán érzelmei miatt. Hogy az alsóház alázatos szónoka republikánus érzelmű és szabadkőműves. Hogy a felsőház rendjel rakott szónoka neheztel a királyra azért, hogy hétköznap polgári ruhában jár, és tudósokat is hív meg az asztalához, sőt, a felsőházban is helyet adott a könyvmolyoknak. Hogy Bécs neheztel rá Pestért, Pest Bécsért, Prága mind a kettőért, Zágráb azért, hogy miért nem ő mind a három. A sejempáncél azt beszéli a királynak, hogy mindezek az üdvözlő, hajlongó, édesen és savanyúan mosolygó alakok futnának egymástól, ha egy aranyabroncs nem tartaná őket össze, és azt az aranyabroncsot az ő homloka viseli. A sejempáncél igazolja lételét. Következik a kelemföldi népünnep. Itt van most a főváros legszebb népkertje, mely 40 000 embernek át helyett. A nép mulat. Van cirkusz, karuszel, cigányzene, kintorna, tánc, bűvész, bohóc, kötéltáncos, állatmutogató, tombola, szamárverseny. A vendéglők, csárdák telve. És amire csak ő felsége elhalad, mindenütt tódul eléje a nép, és harsogó éjennel fogadják, kísérik. Cigányzene, kintorna félbehagyja a megkezdett csárdást, polkát, és rázendíti a néphimnuszt. A sejempáncél pedig azt beszéli, hogy az a lelkesült néptömeg egy perc előtt minden trafikánál a dohány miatt, minden sörháznál a söradó miatt skallírozott a király ellen, mintha azt pipáznál valamennyinek a dohányát, és az inná meg valamennyinek a sörét, borát. A népünnepéről a dunai szín ütközetre került a sor, amelyben ő felsége egy újabb szerkezetű víz alatt járó monitoron vett részt. Az egész szín ütközet alatt azt beszélte neki a sejempáncél, hogy az orosz nagyherceget, Pált éppen így alkalommal vetteti a levegőbe egy veszett roszkolnyik, és ennek a monitornak a legénysége dalmata. Végre a légen keresztül röpült fel ő felség a királyvár erkélyeig, egy óriási léggömb csónakjában, a léggömb tetején ülő aeronautának hűségére volt bízva az alatta lebegők élete. Egy meggyújtott gyufa elég az egész léggömböt egyszerre fellobbantani, és az aeronauták mind internacionalisták. de azért bármit beszélt is a páncél. Ő felségenek arca nyugodt maradt, s míg környezete urainak vörösre pirult ábrázatjairól csorgott a veríték, ő felségének az arca még csak fel sem hevült. Következik a családi üdvözlet zárt ajtók mögött. Korábbra nem lehetett ezt a számot tenni, mert a család vezértagja, Mária Annunciát a főhercegasszony későnkkel, és a főhercegek mind főtisztek, kik brigádokat vezényelnek a nagy katonai szemlén. A család nagyon számos tagból áll, mindannyianak szíves üdv kívánatát Mária Annunciáta főherceg asszony tolmácsolja, ő felsége sorba öleli és csókolja rokonait. Hanem az Atlas Gambison még itt is rajta van, és ez azt beszéli, hogy ahány család ág, annyiféle érzelem. Egyik ága hagyományokat tartogatja, abszolutisztikus hajlamokat, jezsuita elveket, német hegemónia utáni vágyakat, a Saint Alliance újrafelélesztését. A másik ág Magyarországon települt meg, beleélte magát a nemzeti szokásokba, népszerűséget szerzett. Vannak mellékágak, miket polgári vérvegyület tett különbözővé, azok tüntetőleg demokraták, s maga a vezértag neheztel rá, mert az általa becézett angol királyi hercegnővel tervezett házasságot visszautasította. Következik az udvari ebéd. A menő királyi. Ő felsége mindabból nem ízlel egyebet, mint a szokásos rastbéfet, és nem iszik hozzá egyebet egyszerű somjainál. A sejempáncél eszébe juttatja, hogy a férfiágon utolsó Árpád ági királyt úgy ölte meg az asztalnoka, hogy mérgezett hegyű késsel szelte föl előtte a halat. Az asztalnoka király előtt kóstolá meg a halat, maga a késnyele felől választván, a királynak pedig azt a részét nyújtva belőle, melyet a kés hegye ért. Átelemben a királlyal ül az észak-amerikai államok követe, és a menü hátlapjára jegyezget valamit. Ő felsége észreveszi azt, és az asztal utáni szerklé kezdetén megszólítja a követet, mit jegyzett fel magánál. Azt szőr, hogy amit felséged az ebédnél elköltött, az megér 3 shillinget, 1 forint 50 krajcár. A sejempáncél kiegészíti az észrevételt, és ezért a 3 shillingért ő felségének 4800 mond, 4800 emberből, pardon, úrból álló udvari személyzetet kell jól tartania minden nap. Következett a színházba menetel. A méltányosság úgy kívánja, hogy a király ne csak egy színházat látogasson meg, de mind az 5-öt. A drámai színházban megnézte egy históriai nézőjáték első felvonását, az operaházban egy új dalmű második felvonását, a népszínházban egy tündérparódia harmadik felvonását, a német színházban egy érzékeny családi dráma negyedik felvonását, és még a budai színházba elég jókor érkezett, hogy egy pályadíjnyertes vígjátékban megláthassa a boldog szerelmesek összekelését. Összefüggést képezett mind az 5 között a sejempáncél, mely folyvást arról beszélt, hogy 2 francia császárt éppen ilyen színházba kocsizás alkalmával akartak a levegőbe vettetni. A Gambison csak késő éjfélre, a rengeteg takarodó után hagyhatja el ő felsége felkent testét. Amikor aztán újjászületve érzi magát, vagy nem hall több néphimnuszt, se 50 zenekar, se 1 szál kintorra által közrebocsátva. Ez volt az első napja a hétnek. Hanem ez még csak a mulatság napja volt. Most következik még a 6 munkanap. Első munkanap. A kaszárnyák megvizsgálása délelőtt, a vadászászló aljaknak az új precízión fegyverekben próbatétele. Ez új fegyverek 1200 lépésre hordanak, felül távcsővel vannak ellátva. Ezek a metrejőnök személyzetének lepuskázására vannak számva, miután az utóbbiak csak 800 lépésnyire hordanak biztosan, ő felsége maga is megkísérli a céllövést, természetesen mindig szeget talál. No, ez eltart délig. Délben a miniszterek terjesztik elő az országgyűlés által elfogadott törvényeket ő felségének aláírás véget, megmagyarázva, miket változtatott az eredeti javaslatokon a két ház. Étkezés alatt az udvari felolvasó adja elő a napi lapokból kiszemelt érdekesebb közleményeket. Délután egy új rendszerű tűzakna fölvettetése pironomommal a Jánoshegy alatt. Visszaérkezéskor a külföldről jött üdvözlő táviratok elfogadása és azokra válaszadás. A fő hadszertármester jelentéstétele az új huszárcsalmák tárgyában, este pedig udvari hangverseny. Annak végeztével vasútra kelés, hogy éjszaka utazván reggelre Bécsben lehessen ő felsége a birodalmi tanács új ülésszakát megnyitni a trónbeszéddel. A trónbeszéd után mindjárt mind a két Ciszlajtán ház személyenkénti bemutatása előzetes templomba menetellel, csapatszemle és még aznap éjjel visszautazás Pestre. Kihallgatási nap. 200 folyamodó, aki magát mind gyermeknek nézi, a királyt pedig apjának, aki az ő sorsát tartozik elintézni. Szűkölködő özvegyek alamizsnát, hivatalnokok előléptetést, pervesztett adósok ítéletük megsemmisítését kérik. A király nevenapján született fiúgyermekek szülői keresztapának hívják ő felségét. Dalárdák és sakklubok pártolásért esedeznek. Írók és különösen írónők munkáik dedikációjával fejezik ki hódolatukat. Festők, fényképészek igénylik, hogy a király üljön előttük egy órácskát, elkészítendő arcképe véget. Rokkant vitézek jönnek dicsekedni mankóikkal, sebbhelyes tetemeikkel. Kacér asszonságok pukkerliznak, szemérmetes leánykáikat bemutatva abban a hitben, hogy majd a király szeme megakad valamelyiken. Félőrült mechanikusok terjesztik a király elé bonyolódott találmányai kimagyarázhatatlan terveit. Paraszt asszonyok térdelnek elé keserves instanciákkal, és elsírják a mondani valókat. Egész világ által méltatlanul üldözött mártírok jönnek appellálni a legfelsőbb bíróhoz. Nagyra vágyó szatócsok rimánkodnak az engedelemért, hogy boltjuk címerére odaírhassák e szót, udvari. Leégett templomokra könyörögnek segéd, kerekhasú elöljárók. Denunciások kullognak elő titokteljes feladásokkal, száz esztendő előtt eldűlt úrbériség dolgát felforgatni tápászkodnak fel falusi deputációk, és mutogatják zsíros okirataikat. Financiális zsenik ajánlják fejedelmi jutalom reményében arkánumaikat, mikkel egyszerre ki lehetne fizetni minden államadósságot. Vándor muzsikusok esedeznek, hogy engedje ő felsége magát megkínoztatni általuk egy udvari estéjén. Feloszlatott egyletek elöljárói dobbannak elő panaszt tenni a miniszter ellen. Aszályverte vidékek küldöttei vizet kérnek. Tisza elöntötte népek földet kérnek. Ragály látogatta városok levegőt kérnek. Minden ember kér valamit, visz valamit, hozni senki se hoz semmit. A legtöbb folyamodásra az udvari főpénztárnok és a magány satöl válaszol. És hogy jól végződjék a nap, ő felségét meginvitálja az egészségügyminiszter, hogy látogassa meg a kórházakat, mert ő felsége megjelenése igen jó hatással lent a betegekre. A tábori kórházban kiütött a kórházi üszög, a polgári kórházban a hímlő dühöng, és a budai ideiglenes lazarétum a tifusz áldozatai számára van berendezve. Ő felsége azokat mind sorba járja, és saját tapasztalata után győződik meg az azokban uralkodó rendes, gondos ápolás felől. Éjszaka utazás Zágrábba a horvát országgyűlést megnyitni, horvát nyelven tartott trónbeszéddel. Aznap bemutatás, csapatszemle, visszautazás Budapestre. Útközben minden állomáson deputációk, felköszöntés, viszonválasz, semmi alvás. Ötödik nap. A tanintézetek, jótékonysági egyletek meglátogatása, egy országos dalárda és egy hitvallástalan betegápoló egylet zászlóaljának felszentelése, egy új antrepó alapkövének letétele, ülés egy arcképfestő előtt ki a legmagasabb képmást, az Árpád gabonacsarnok nagy terme számára készíti. Este előkelő műkedvelők színpadi előadása, amelyről nem szabad elmaradni, és amelyet végig kell nézni. Ó, mind szeretne a király csak 3 percig ember lenni. Ember lenni, és egy 3 percig tartót ásítani. Pedig még mindig nincs gondoskodva ő felsége számára egy nyugodt éjszakáról. Midőn legmagasabb fejét álomra készülne hajtani, megszólal dolgozó asztala fölött a villanyos csengettyű, mely azt jelzi, hogy ő felsége számára magántávirat érkezett. Amiatt ismét íróasztalához kell ülnie. Az érkezett sürgönyt Londonból küldték, szentpétervári tudósításokat foglal magában. A sürgöny hosszú és sifrékben van szerkesztve, miknek megoldási kulcsát egyedül a király bírja. És ez igen tekervényes rendszer. Minden szót más kulcs old meg bizonyos jelmondat betűi szerint. A hajnali napsugár ott találja ő felségét még íróasztala mellett, hanem a király ezúttal már ember volt. Elaludt. A félig megoldott sürgönyre lehajtva fejét. A 6. nap vasárnap. Ő felsége nem csak a misén jelenik meg a Szent Árpád székesegyházban, hanem az egész délelőttöt arra fordítja, hogy a protestánsok, óhitűek és héber vallásúak templomaiban is fölkeresse a szent szertartásokat, nehogy valamelyik hitfelekezet háttérbe téve érezze magát, és emiatt zúgolódjék. 12 órakor pedig miniszter tanács, több miniszternek sürgős előadni valója van. Ő felsége minisztériuma többféle nézetet képviselő elemekből van összealkotva. A 19. századbeli pártkülönbségek természetesen nem léteznek már többé. Jelenleg 2féle párt árnyalat van, amiket így neveznek a kemény kéz és a lágy kéz pártja. Hanem azt a 2 fogalmat aztán megint értelmezi mindenki a saját kedvenc témája szerint. Mást értenek alatt a Cisz-Lajtániában, mást Magyarországon, mást a lengyelek, mást a horvátok, mást a papok, mást a főnemesek, mást a katonák, mást megint a külországi pretendensek, mást a finanszbárók, mást az udvaroncok, s minden felfogásnak megvan a maga pártja, pártvezére, minisztere, országgyűlési szónoka, hírlapja, bankárja, ex-királya, ex-minisztere, udvaronca, udvarhölgye. Elágaznak azok a királyi család tagjai közé. Néha 2 egyesülnek, hogy egy 3-at megbuktassanak. Néha egy 3 felhasználja a másik 2 hákcsónak, s mind valamennyien untalan a királyi palástba fogóznak, azt el nem eresztik, egymást gyanúsítják, beárulják, a királyt egymással ijesztgetik, és semmi egyéb feladatot nem ismernek, mint valakit kiszorítani a székéből, hogy egy más valakit abba beleszoríthassanak. Ezért minden minisztertanács egyúttal miniszterek összeveszése, miniszterkrízis, mely betegséget a királynak kell végig kiszenvedni. Legelőször is jön a külügyminiszter. Az előadja a küludvaroktól nyert tudósításokat. Anglia duzzog a visszautasított házassági frigy miatt, de még inkább a fiú melyik kikötőért és hajózási társulatért. A német császári udvarnál nem jó szemmel nézik a Romanov család egyik sarjának és a Welf királyi családnak adott menedéket. Franciaország az itteni jezsuita fondorlatoknak tulajdonítja az ottani szociális zavargásokat és felvilágosításokat kér. Olaszország újból ajánlatokat tett a Dalmát tengerpart megszerzése véget, de ezúttal már nem az osztrák-magyar monarchiát kínálja meg pénzzel, hanem Törökországnak kínál 100 milliót, ha ez cserében Dalmáciáért átengedné Magyarországnak Boszniát. Ez annexióra most kedvező alkalom volna, miután ez idő szerint a belzavarokkal elfoglalt Oroszország Szerbia aspirációit Boszniára nem gyámolíthatná. Oroszországból egyéb iránt semmi hiteles tudósítás nincsen. A közös hadügyminiszter alig várhatja, hogy szóhoz juthasson. Ő tudja, hogy Oroszországban mi történik. Az orosz respublika borzasztóan fegyverkezik. A roppant néptömegek, mik a nemesség ellen fellázadtak, foglalkozást keresnek, és valami nagy organizáló talentum alakítja át a hadsereget. Észak-amerikai kéz dolgozik benne. A hadi léggömböket, miket eddig csak várostromokhoz használtak megdöbbentő sikerrel, most újabban csatatéri működésre alkalmazták, melyben a lovasság is szerepet játszik. Ezt okvetlen utánuk kell csinálni. Egyelőre 2000 léggömb alakítandó zoopisavval, éghetetlenné tett tafotából, ami 20 milliót fog tenni a rendkívüli kiadások rovatában. Az is tudva van már, hogy az orosz hadsereg válogatott csapatai nemes páncélt kaptak, mely a mi ólomgolyóinknak ellenáll. Ez ellen most mind a 10 millió töltényt, mely az arzenálban hever, acélvégű hegyes golyókkal kell elláttatnunk, s részünkről a gyalogságot legalább vulkanizált kaucsuk melvértel megoltalmaznunk, ami újból 15 milliót vend igénybe. Az is bizonyos, hogy az orosz hadseregnél szándékoznak a detonáns golyókat a kézi fegyvereknél is behozni, célszerű lenne őket ebben megelőzni. Mindenek felett ajánlatos azonban a lovasság létszámának hadilábra emelése, és valamennyi ágyúnak revolver ágyúvá átalakítása. A vasból öntött hordozható váracsok száma 50-ről 100-ra felemelendő, és azok a galiciai határra rendelendők, a vasúti csomózatoknál pedig haladék nélkül felállítandók, a dicsődék, melyek által legrövidebb idő alatt legnagyobb fegyveres tömeg összpontosítható a veszélyeztetett pontokon. Mindez nem fog kevesebbet vetni 300 milliónál az extraordináriumban. Ha ez meg nem adatik, akkor ő lemond rögtön. A hadügyminiszter szangvinikus véralkatú férfiú kurtanyakkal és sűrű hajjal, amit beszéd közben kezével szokott dörzsölni, mintha maga magát villanyozná, és nagy tűzzel beszél mindig. A pénzügyminiszter ellenben flegmatikus ember, hosszú, száraz testalkattal, s beszéd közben burnótot szokott színi. Mikor a hadügyminiszter elhagyta, akkor ő kezdte rá. Rettenetes hidegvérrel adta el, hogy ő felsége Egyesült Monarchiáinak pénzügyei a legszomorúbb látványt mutatják. Az adók rosszul folynak be, a vámjövedelem egyre csökken a sűrű csempészet miatt, az eladott államvasutak árát már a múlt években elnyelte a fegyverkezés, a hadügyminiszter akkor is azt mondta, hogy az csak extraordinárium, de azóta a beszerzett hadiszerek az újabb haditalálmányok által hasznavehetetlenekké lettek, és most megint mindent újból lehet készítetni. Kölcsönt az állam semmi áron sem kap már, sem az angol, sem a német piacokon, a Nemzeti Bank sem előlegezhet. Az állampapírpénzt sem lehet szaporítani, mert már is 80-on áll az ezüst ázsiója. A kincstári jegyekkel való művelet egyszer sikerült, többször nem. Törülni kell a kiadásokból, mert az egész direkt adót elnyeli már az államadósságok kamatja. Ha egy krajcár rendkívülit kérnek is tőle, ő rögtön leteszi a tárcáját. Ellenben van szerencséje több új törvényjavaslatot beterjeszteni, amik pénzt hoznak be. Már vannak is rá vállalkozó konzorciumok. Egy, az aglegényi adó. 30 éven túllevő nőtlen férfiakra kivetendő. Születési adó, minden újszülöttől fizetendő. Olyankor különben is nagy örömben vannak a szülők. Három, iskola adó. Először azokra kivetendő, akik iskolában nem járnak, hogy miért nem járnak. Másodszor azokra, akik járnak, mivel hogy tanulnak valamit. Négy, zene adó. Fizetendő minden zongorától, kintornától, hegedűtől, ami a magánosok birtokában van. Azon kívül két nagyobbszerű financiális projektummal szolgál, az egyik éppen a hadseregre vonatkozik, és két részből áll. Az egyik rész tervezete szerint mindenkinek, aki a katonaságból ki akar maradni, erre engedély adatik 1000 forintért. Az 1 millió rezervista között bizonyosan akad 50 000 családapa, jó állásban levő ember, aki inkább lefizeti az 1000 forintot, mint hogy a glédába beálljon és masírozni menjen. A másik rész szerint pedig a tiszti rang adatnék pénzért, hadnagyi rang 1000, kapitányi 4000, őrnagyi 10 000, ezredesi 20 000, tábornoki 50 000 forintért. Ez iszonyú pénzt fognak behozni. Végül van a háta mögött egy konzorcium, mely vállalkozik a Dunát bérbe kivenni, azon engedély mellett, hogy minden a Dunán járó hajótól mérföldek szerint megszabandó vámot szedhessem. Valóban csupán őfelségének jelenléte akadályozta meg, hogy ez előadás folytán a hadügyminiszter oda ne mitrejözött a kalamárissal a pénzügyminiszter aktái közé. Vette azonban észre méltó felgerjedését excellenciás kollégájának a belügyminiszter, s inte, hogy meg fog ő felelni a másik kollégának. A belügyminiszter telivér szónok volt, gyönyörű svádája, kifogyhatatlan frázisai. legalábbis tiltakozott az ellen, in principio, hogy a monarchia olyan szegénynek deklaráltassék. Van itt még pénz elég, csak tudni kell előcsalni rejtekéből. Ez a nemzet kész utolsó fillérjét is feláldozni királyáért és hazájáért. Hívják fel az országot egy általános nemzeti kölcsönre. Legyen az 1 milliárd. Az összes hírlapok lelkesítsék fel a közönséget aláírásra. Őfelsége tegyen egy körutat az országban, megjelenése el fogja ragadni a népet. A legtöbb aláírás gyűjtők az Árpád rend keresztjével díszítessenek fel. A főispánok és szolgabírák, jegyzők házról házra irassák alá lakosokkal a nemzeti kölcsönt, és aztán hajtsák is be. Különösen szólítassék fel az aláírásra a magas klérus, és menjen jó példával elő. Ha nem megy, menesztessék. De már ennek nem várta befejezését a kultuszminiszter, ki apró ember volt ugyan, de roppant haraggal bírt, és rendkívül tűzbe tudott jönni, amikor az egyházról volt szó. Tiltakozott az ellen, hogy a papi javadalmakra kacsingasson a kormány. A szent célokra, nem revolver ágyukra rendeltetett kegyes alap. Dolgozzék többet a paraszt, hogy fizethessen többet. Pazaroljon kevesebbet a mágnás, ne tartson annyi kutyát, lovat, szeretőt, akkor majd adhat az államnak többet. Ne készüljünk háborúhoz, ha nincs pénzünk. Csináljon a külügyminiszter békés politikát. Adjuk el inkább Galíciát az orosznak, Dalmáciát az olasznak, Sziléziát a németnek, ha jó pénzt ad érte. De a papi jószágokhoz nem szabad nyúlnunk. És in fine finali, csináljon a belügyminiszter meg az igazságügyminiszter jobb rendet az országban, hogy ne lopjanak, csaljanak, mert azért nincs senkinek pénze. Eváddal aztán egész a könnyekig elérzékenyítette az elevenén talált igazságügyminisztert. Az ugyan elismeri, hogy bizony nagy mérvben megy a tolvajság az országban, de hát ő nem tehet róla. Nem lehet a zsiványokkal és az izgatókkal bírni. Íme most is itt van a zsebében 3 rablónak és 4 in flagranti kapott lázítónak a halálos ítélete. De hát őfelségenek emberszerető szíve nem engedi, hogy ez országban halálos ítéletek végrehajtassanak. Csak ez egyszer ne adna kegyelmet, mindjárt rend volna az országban. A vihar annyira elcsendesült, hogy a kereskedelmi miniszterre kerülhetett a sor. Mindenki ránézett, hogy szóljon hát. Kolerikus természetű úr volt. Ilyenekből szokták válogatni a kereskedelmi tárca viselőit. Elmondta a véleményét, hogy ő nem lát más módot a megoldásra, mint a roppant államadósságokat nominális értékükről árfolyam szerinti valódi értékükre redukálni, konvertálni, és ilyen formán 50 percenttel kevesebb kamatot fizetni. Biz ez olyan állambankrott féle. Tehát megesett ez már máskor is, rajtunk is, máson is. Erre nem is tartotta érdemesnek senki reflektálni. Ez ügyetlen ember. Hogy lehet őfelsége előtt ilyet proponálni? Legvégül maradt a tárca nélküli miniszter, az őfelsége oldala mellé rendeltetett miniszter. Ez finom, arisztokratikus, modorú, válogatott előadású úr volt. Válaszolni kívánt a kultuszminiszter által bizonyos irányba célzó inszinuációra. Elismeri, hogy bizony a magas arisztokrácia többet tehetne, mint amennyit jelenleg tesz, de hogy jelenleg nem tesz többet, mint amennyit tesz, annak oka az adott viszonyokban rejlik. Miért nem tesznek többet mágnásaink? Mert nincsenek jelen. Miért nincsenek jelen az udvarnál? Mert hiányzik legfőbb vonzereje egy udvarnak. Mi az, ami egy Richelieu, egy Mazarin, egy Potemkin, egy Kaunitz miniszterségét oly hatályossá tette? Az udvari fény varázsa, mely még több fényt von maga körül az egész országban. Isten látja, ez mindnyájunknak óhajtásunk. De ezen csak egy ember segíthet, a legmagasabb, a legdicsőbb. Trónunk baldahinja alól hiányzik az uralkodónő. Hiányzik egy királyné, aki ellenállhatatlan varázsával minden szívet meghódítson. De legyünk jó reménnyel, hogy az ég ez óhajtásainkat is meg fogja hallgatni, és akkor higgyük és esküdjünk rá, hogy a hajdani fény napja, mely egy Mária Terézia uralkodását átragyogta, újra meg fog jelenni hazánk egén. Ő felsége mindekkorig hallgatott, és minden miniszter beszéde után jegyzeteket tett egy darab papírra. Azután csendesen és nyugodtan szólt. Uraim, meghallgattam önök előterjesztéseit, és megtanultam belőlük, amit a királynak tudni kell, országom állását. Szövetségesek nélkül állunk, mert mindenki gyöngének tart bennünket, és elfogyásunkból mindenki a saját növekedését várja. Hadi szerencsénk egy század óta nem kedvező, és a béke nem gyarapít. Elmaradtunk a hat tudományban szomszédaink mögött, még jobban a béke tudományaiban, az iparban és a kereskedelem. Rendszerünk szüntelen változik, és sohasem jobbra. Külső hitelünk alászállt, és pártviszály, vallási, nemzetiségi viszály bénítja meg a belső erőt. Elégedetlen minden ember, és senki sem találja magát itthon-e hazában. Minden harmadik évben új minisztérium jő, megkísérteni az újjáalkotást, és amikor csalódását belátta, eltávozik. Csak egy ember kénytelen helyén maradni, csak egy ember nem hagyhat föl e feladattal alkotni és hinni a király. Mindenki el van fáradva már, én még nem. Mindenki lemondott már a hitről, én még nem. 20 millióra megy az évi nyugdíj, amit leköszönt kormányférfiaknak és visszavonult fő katonatiszteknek fizet az ország. 8 leköszönt uralkodó Európa több országaiból élít körülöttünk csábító példájával igazolva, hogy a királyi palástal együtt a nehéz kötelességeket is levetheti az ember. De én, uraim, még viselem ezt a bíbor palástot, amelyet a balsors minden villámai és az ellenség és párdüh minden golyói fölkeresnek, és benne fogok meghalni, ha kell, úgy, mint az első Cézár. Ő felségének halvány arca most már kigyulladt, és homlokáig ragyogott a tűztől. Önök előterjesztéseire elmondom határozataimat. Békében akarok élni mindenkivel, de a békét nem koldulom. Dicsvágy nem bánt, de a becsvágyat fenntartom. Menedéket adok mindenkinek, ki határunkat, mint üldözött átlépi, legyen az király vagy száműzött polgár. De aki határunkon belül más ország békéjét megzavarni fondorkodik, azt kitiltom innen, legyen bár republikánus vagy trónkövetelő. Országunknak darabjaira nem alkuszom sem pénzért, sem cserében. Göröngyeim semmi ércért nem eladók. Az aranyat nem kívánom, a vastól nem félek. Hadseregünk száma eddig is elég nagy, fegyvereink elég jók. Nem új fegyvernemek, nem páncél kell még, hanem szív. Az egész léggolyó harcot hasztalan pénzfogyasztó kísérletnek tartom. Egy szél meghiúsíthat minden intézkedést. Golyókkal, minőkkel fenevadakat szokás lőni, emberi ellenségre nem lövöldöztetek. Azt sem teszem, hogy kezembe véve megfordított koronámat elinduljak kölcsönt koldulni Európa minden börze ajtajánál, trónom és országom védelmére. De új adónemekkel sem fogom terhelni a népet, és királyi vaskézzel bele nem markolok sem a földművesek, sem a főurak, sem a főpapok pénzes ládáiba. De abba sem egyezem, hogy országcímerünk 4 szabad folyamának bármelyikét is bérbe adjam. A gazdagnak sem engedem meg, hogy a haza védelme alól megváltsa magát, és azt a szegényre hagyja. A katonai arany kardbojtból pedig nem ütök szégyenletes vásárt. Halál ítéleteket se fogok aláírni soha. Ha rosszak az emberek, ha gyűlölik egymást, gyűlölik a hazát, az Istent, a királyt, nem megölni, hanem megjavítani kell őket. A pallos nem gyógyít sebeket. Azon ajánlatban nem egyezem soha, hogy az államadóságokat összevonjam és kimondjam vele az államtönköt. Nem akarom, hogy az árvák és özvegyek jajkiáltása ide felhangozzék hozzám, s koldusok álljanak sorfalat az utcám, amikor végigmegyek fővárosomon. Ez politikának is rossz. Hitelezőink őrzik határainkon a békét, míg fizetünk, és azok eresztik ránk a háborút, ha nem fizetünk. És végül azt sem fogom cselekedni, hogy mint Zilált földesúr, a kezem és szívem árán rendezzem birtokomat és hatalmat, házasodjam, mint király. Egy király házassága, amelyhez nem szólt a szív, szerencsétlenség az egész országra nézve. Nem új fényre van szüksége az országnak, hanem új takarékosságra. Országunk nagy, népünk erős, mívelt, eszes, földünk gazdag, közepette vagyunk a világkereskedelemnek, semmink sem hiányzik, mint egy nagy elhatározás. Tanuljunk önmegtagadást. Kísértsük meg csak egy évig. Kezdjük el legfelül. Én azt kívánom, azt parancsolom, hogy törüljék ki önök a jövő évi büdzséből az egész civillistát. Én megmutatom, hogy egy évig meg tudok élni a királyi fizetés nélkül. Kísértsék meg, akik utánam következnek, ugyanazt. Én megyek elől. Bocsássuk az a seregünket, termesszen kenyeret. És ha ellenség támadja meg hazánkat, akkor is én megyek elől. Én leszek legelső a helyemen, és meglátjuk, hogy nem találok-e ott minden igaz hazafit vasúti glorinek nélkül is. Ez királyi óhajtásom. És most határozzanak önök, uraim, hogy beadják-e lemondásaikat, és magára hagyják a királyt. Őfelség azzal fölkelt helyéről, és elhagyta a tanácskozási termet. A kormány férfiak együtt maradtak, és egy óráig tartó tanácskozás után bebocsáttatást kértek őfelségéhez. A ma lelkesítő szavak az ő alattvalói szíveiket is áthatották. Megmaradnak helyeiken. És hogy bebizonyítsák, mennyire komolyan veszik őfelsége legmagasabb intencióit, íme magukkal hozták mindannyian büdzsé előterjesztéseiket, minden hozzátartozandó okmányokkal együtt, ki-ki amennyit két hóna alatt elbír, melyeket a miniszterek a ház asztalára le fognak tenni, s melyeket a ház ki fog nyomatni, a képviselőknek lakásukra eltargoncáztatni, s melyeket a képviselők, a pénzügyi bizottság tagjait és a zsurnalisztákat kivéve, kivágatlanul elfognak a sajtosnak adni fontszámra. Íme itt van minden. Parancsoljon őfelsége, hol történjék megtakarítás. Ők engedelmeskednek. Finom irónia volt ez, de nem jól jártak vele a magas államférfiak, mert őfelsége szavukon fogá őket, lerakatá az asztalára az államháztartás rengeteg okmányait, és saját kezébe véve a veres iralt, kívánta azokat sorba vetetni. És azután rettenetes irtást követett el a számok között. Nem elégedett be azzal, hogy a tételek összegeit bírálja, a legapróbb részletekig le akart szállni, hova kell ez, mire kell amaz, mirejlik az általános címek alatt. Leszállt a krajcárokig. Ott is alkudozott egyszer-egyszer megint egy radikális császármetszéssel keresztül húzta az egész tétel. Ez kimarad. Irgalom nélkül omlottak halomra érdemetlen szubvenciók, megszolgálatlan nyugdíjak, szükségtelen szinekúrák, költséges ceremóniák, fölösleges építkezés, erődítés, udvari és külkövetségi pompa. Elő lett húzva rejtekéből az államjószágok prédakezelése, kétséges természetű szolgálatok megjutalmazása, hivatal kumuláció rendelkezési alap. Kötelességévé tétetett a minisztereknek kevesebb személyzettel több dolgot végezni, a hivatalnok seregnek sarkában lenni, úgyhogy egy-egy miniszter költségvetése vége felé hasonlított egy temetőhöz, tele vörös keresztekkel. Csupán a kultuszminiszter büdzséje menekült egy gyász esettől, annak kétféle rovatai levén. Az egyik a vallási kegyeletnek, költséges hierarchiának, másik a felvilágosodásnak, népnevelésnek szolgálva. Ezt nem engedte őfelsége érinteni, bár a minisztertársaknak nagy kedvük lett volna hozzá. Viszont a miniszterek nem engedték, hogy a civillista iránti elhatározás őfelségének komolyan vétessék, és ezt vita nélkül szokta az országgyűlés elfogadni. Őfelsége aztán úgy egyenlítette ki e nehézséget, hogy tétessék a kultuszminiszter büdzséje a civillistába, és vonassék le abból, és az iránt nem tűr több ellentmondást. Egy hétig tartott ez a munka. Korán reggeltől késő éjszakáig ott kellett valamennyi miniszternek az okmányok halmaza között ő felségével együtt ülni, és felvilágosításokat adni, és számolni, meg újra számolni, úgyhogy vége felé egyik excellenciás úr a másik után dőlt ki a munkából, a hadügyminiszter olyan keresztcsontnyilalást kapott a görnyedezéstől, hogy csak két rét hajolva tudott járni, a pénzügyminiszter sárgaságba esett, a belügyminiszter tökéletesen berekedt a folytonos izzadástól, a kereskedelmi miniszter szédelgésről panaszkodott, az igazságügyét az aranyerének esett áldozatává, a kultuszminiszter egy esztendőre elvesztette az étvágyát, és az ő felsége oldala melletti miniszter azzal a szóval támolygott be a hét utolsó estén a Jockey Clubba, hogy egészen makutyi vagyok, strupírt. Ha ez az ember így viszi a dolgot, még tönkretesz minden miniszter, pedig hát az a 15-20 rongyos millió, amit így megtakarítani vél akár ide, akár oda. De aki legkevésbé volt elégült a királynak így bürokratai foglalkozásával, az a főudvarmester. Már egy hét óta nem bírt ő felsége színe elé jutni. Pedig mindennél fontosabb dolog az, hogy holnapra udvari vadászat van rendezve a Jánoshegy alatti királyi vadas erdőben, melyre a több főurak mellett egy csoport fejedelmi vendég és királyi indigéna is megvan hívva már hetek előtt, és ő felsége úgy látszik, mintha azt a nevezetes napot legkegyelmesebben méltóztatott volna elfelejteni. Az udvarmester siet megragadni az alkalmat, amikor egy miniszter sincs többé ő felségénél, hogy figyelmeztesse a holnapi ünnepére. A király biztosítja őt, hogy arról sem feledkezett meg, de ő felsége nagyon ki van fáradva, majd kipiheni magát holnap reggelig. A főudvarmester e válasszal megnyugtatva visszavonul, és odakün az előszobában kiadja a rendeletet a főkomornyiknak, az ajtónállóknak és furíroknak, hogy senkit ő felségéhez mai nap többé ne eressenek. Nem sokára a szárnysegéd is kijő ő felségétől, és ugyanazt a rendeletet adja mindenkinek, hogy ő felsége senkit sem kíván többé látni, és hálószobájába vonult. Mikor le akar vetkőzni, majd jelt ad a főkomornyiknak. Erre elcsendesül a várpalota. Esteli 11 óra van. Egész Budavár hallgat, csak a fővárta őr kiáltása hangzik néha az éjben egy arra menőre. Ki vagy? Megállj! Az persze ilyetében mind jó barátnak vallja magát, és odább mehet. Hanem a királyi lakosztály ablakai még mindig ki vannak világítva. A király még nem feküdt le.